Hétfő reggel pontosan megvolt a tervem erre a hétre. Ez hétfő kora délután jelentősen megváltozott, ugyanis találkoztam Tatjana nevű fogorvosnővel, aki úgy döntött, hogy a bölcsesség fogalmat ki kell szedni kedd délután. Kérdeztem Tatjana a doktornőtől, hogy ez körülbelül milyen hosszú lesz. Azt mondta, hogy 45 perc. Kedd délután a 60. perc környékén azt hallottam Tatjana a doktornőtől, hogy ti atya úr Isten. És mivel tudtam, hogy nem vasárnap reggel van, és nem a dicsőítő alkalmon vagyunk, nem tudtam vele együtt újongani, úgyhogy ez egy érdekes hét volt. Pénteken még teniszlabda nagyságú volt a fejem, most már sokkal jobb, hála Istennek. De azért még mindig elég kerek a mosolyom. Ez az oka. Ez az oka. Mindennek Tatjana az oka. Egészen kedd délután számomra a bölcsesség fog ismeretlen volt. Sok minden más meg ismert volt. És így van ez sok dologgal. Az életünknek vannak határai, és ami a határon belül van, azt nagyon jól ismerjük. Ami a határon kívül van, az az ismeretlen. Ami ismeretlen, attól rettegünk és félünk, ami belül van, attól már nem annyira. Mert az már volt egyszer. A következő bölcsesség fog kivételnél, már jobban fogom tudni, hogy mi vár rám. Pisti említette, hogy a ma reggeli témánk, meg a következő hetek témája az a sáfárság lesz. Ezt egy kicsit távolabbról fogom megközelíteni. Sokáig nem is fogok a sáfárságról beszélni ma reggel. De higgyétek el, hogy lesz köze annak, amiről beszélek, ahhoz, ami következik az elkövetkezendő hetekben. Jó, bízzatok bennem, hogy arra fele tartunk. Egy kicsit arra gondoltam, hogy egy kicsit általánosabban nézünk erre a területre, és a lelkületére nézünk, mielőtt a konkrétumokhoz érkezünk. És pontosan erről fogunk beszélni, amiről én elkezdtem beszélni nektek a fogam kapcsán ma reggel, erről a határról. Hogy hol húzzuk meg a határt az életünkben. Nem csak az ismert és az ismeretlen között, hanem sok minden másban. Ha arra gondoltok, hogy van az életetek, annak van egy határa. Vagy az ismert és az ismeretlen között, vagy a kapcsolataimnak is van határa. Van egy kör, amire hatásom van, és van egy kör, amire nincs hatásom. Anyagiakban is ugyanígy van. Van egy határa, hogy meddig tudok elmenni, és meddig nem tudok már elmenni, hát is azt gondolom, hogy nem tudok addig elmenni. Erről a határól szeretnék én veletek ma reggel beszélgetni, és nem csak arról, hogy hol van ez a határ az életem körül, hanem hogy Isten hogyan feszegeti ezt a határt lépésről lépésre, egyre kijebb. Ezt jelenti a hitben járás. Én ma a hitben járásról szeretnék veletek beszélgetni, erről a határ feszegetésről. Tudom, sokan úgy vannak így ma, úgy vannak itt ma reggel, hogy nekem az összes energiám csak arra elég, hogy legalább a határt megtartsam ott, ahol van, hogy még jobban beszűküljön az életem. Mert annyira sok minden feszegeti kívülről a határokat. Sokszor úgy éljük, nem úgy éljük meg az életet, hogy ez egy kitáruló, kiteljesedő élet, hanem annyi minden feszeget, időbeosztás, anyagiak, fogcsere. Hogy azon gondolkozunk, hogy nem, hogy azon nincs energiám és időn gondolkozni, hogy mi a következő lépés, hanem, hogy ahova eljutottam, legalább ott tudjak maradni. Na, az is a hitben járásnak a része. Három lépésben fogjuk ezt megnézni, ezt a témát. Az első az az lesz, hogy hogyan lehet megnézni, hogy egyáltalán hol van ez a határ. Hol van ez a határ? Hol húztam én meg ezt a határt az életem körül? Van erre egy teszt a Bibliában. Egy nagyon érdekes teszt. Egy felszólítás, ami két szóból áll. És amikor ezt a felszólítást hallja egy tanítvány, ahogy erre reagál, az megmutatja, hogy hol húzta meg a határt. Én négy helyet találtam a Bibliában, az a felszólítás elhangzik Krisztustól a tanítványokhoz, és négy módon reagáltak erre a tanítványok. Az első háromból kiderül, hogy van egy nagyon szorosan meghúzott határ, eddig és ne tovább, és kiderül, hogy mi az a határ. Na, nézzük meg, hogy mi ez a felszólítás. Hadd olvassam föl nektek az első igét, ma reggel a Lukács evangéliumból. A 9. részből olvasom nektek, az 59-től a 62. versig. Egy másikhoz pedig így szólt: kövess engem! De ő ezt kérte: Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és eltemessem apámat. Jézus így válaszolt neki: hadd temessék el a halottak a halottaikat, te pedig menj el és hirdesd az Isten országát. Egy másik is ezt mondta: követlek, Uram, de előbb engedd meg, hogy búcsút vegyek házam népétől. Jézus pedig így felelt: aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Mi a felszólítás? Kövess engem. Ennyire egyszerű. Ez a teszt. Nem tudom, hányan szoktátok nézni azt a sorozatot, aminek az a címe, hogy CSI. Sok köze nincs az igéhez. De azért néha bele-bele nézek. Nagyjából abszolút sablon, minden héten ugyanaz történik. Valaki meghal, és néhányan rámásznak ott az apró részletekre, teszteket végeznek el, hogy állandóan ilyen kis csövekkel rohangálnak, amiben beleöntenek egy másik csőből valami mást, ettől valamilyen színe lesz, és ettől kiderül, hogy ki a gyilkos. Hogyha ez megfogott, akkor hétről hétre ugyanezt meg lehet nézni. Ha ennyi elég volt, akkor de tényleg erről szól. Ez a kövess engem felszólítás Jézus kezében az az anyag, amit úgy becsöppent a szívünkbe, és utána amit lát reakcióként, az megmutatta, hogy hol húztuk meg a határt. Ez a két tanítvány meghúzta a határt. Azt mondta, hogy követlek téged, de. Követlek téged, de. Előbb hadd ezt is. Most ez tök mindegy, hogy a halottak temetéséről itt mit jelent, nem az van, hogy ne temess el senki az apját. Nem ez az üzenet, hanem ez a követlek, de előbb hadd. Követlek, de nekem itt van egy határ. Eddig szívesen elmegyek, de előbb hadd. Ez az első reakció. Ezt úgy neveztem el, hogy követlek téged is, meg a saját elképzelésemet is. Beleillesztelek az életembe a többi mellé. Követlek, de ha előbb. Nézzünk meg egy másik ilyen beszélgetést Jézus és a tanítványok között. Ez a János evangéliumnak a végén található, a 21. fejezetben. Ez egy személyes beszélgetés Jézus és Péter között reggeli után. Annyira vágyom már jó reggelire. Pláne ilyen sült halra. Az milyen jó lenne. Azt tettek ugyanis. Így szólt hozzá: kövess engem. Be van csöppentve a tesztanyag. Kövess engem. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, ez János, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte: Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól: Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá: ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem. Mi volt Péter szívében? Mellett csöppentve a tesztanyag: kövess engem. Mi volt az első reakciója? Nem az, hogy rendben, hova megyünk, hanem jó, és a Pistivel mi lesz? Ő is fog oda követni, ahova engem hívsz? Mert akkor megyek. Nehogy már, most így lefordítom magamnak, én így szoktam. Nem tudom Péterben mi volt, nem akarok belemagyarázni az igébe, de a felszólításból valószínű valami ilyesmi volt. Nehogy már nekem tovább kelljen kilépni a határamtól, mint ahova Pisti elhúzta a határt ebben a gyülekezetben. Sokszor, sok hívő a szívében az van, hogy követlek egészen addig, amíg látom, hogy mások is követnek. Viszont ha belegondoltok, az egyház történetében a legnagyobb változások mikor történtek? amikor egy hívő azt mondta, hogy úgy foglak követni, és oda foglak követni, ahova a legtöbb hívő nem ment. Gondoljatok Lutherre. Az egész egyház erre ment, az egész hívők itt voltak, és Jézus azt mondta, hogy kövess engem, ide megyünk. És Luther azt mondta, megyek. És talán a többiek követték. Péter erre itt nem volt kész. És vele mi lesz? Ne azzal foglalkozz. Te kövess engem. A harmadik beszélgetés. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Ez a gazdag ifjúval való beszélgetés, amiről beszélgettünk már pár hete. Még egyszer. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá. Még egy fogyatkozás van benned. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. Mellett csöppintve a tesztanyag. Az pedig, mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Mit mutatott ez? Jézus, itt a határ. Ha ezen belül kérsz tőlem bármit, és remélem, itt fogsz tőlem kérni bármit, hogy bekerüljek a mennyek országába, rendben. Csak mondd meg, hogy mi az. A válasz nem ezen a határon belül volt, hanem itt kint. És erre azt mondta, hogy oda én nem megyek. Elszomorodott, és elment. Nagyon erős határt húzott, és Jézus azt mondta, hogy kövess engem, kiderült, hogy hol van a határ a szívében, oda nem megyek. A negyedik beszélgetés, Lukács evangéliumnak 5. részéből. Ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt, aki a vámnál ült, így szólt hozzá, kövess engem. Bele csöppintve a tesztanyag. Az ott hagyott mindent, felkelt, és követte őt. Nem volt határ. Nem volt határ. Fölkelek, itt most az a lényeg, hogy menni kell. És követlek. Az első, amiről szerettem volna beszélgetni veletek, az az, hogy ez a kérdés nem ennek a négy embernek szólt. Ez a kérdés nekünk tanítványoknak szól. A tanítványságunk része, a megtérés része ez volt, kövess engem, de nem csak akkor hangzott ez el. Újra és újra elhangzik az igében, amikor ezeket olvasod, neked szól. Jézus azt mondja, kövess engem. Ahogy erre válaszolsz, az megmutatja, hogy hol a határ az életedben. Hogy tudom ezt lefordítani gyakorlatilag? Mi lenne az, amit ha Jézus kérne, nagyon-nagyon nehéz lenne megtenned? Vagy odaadnod? Vagy feladnod? Vagy félelem? Bármi. Mi lenne az? Valószínű most nehéz erre válaszolni. Én csak a kérdést teszem föl nektek, ez az, amit én bíztatlak, hogy vigyétek el a hétre. Beszélgessetek Jézussal erről. Ez a tesztanyag. Engedjétek be. Mindig ezt kérdezte. Nagyon érdekes. Kövess engem. Kövess engem. A tanítvány az, aki követi Jézust. Ez a tanítványság definíciója. Ennél jobb nincs. Na, nézzük meg, hogy ha kész a szívem arra, és az jön ki, hogy szívesen követlek, akkor ez miből áll? Mi az összt jelenti Jézust követni? Akkor én azon gondolkoztam, milyen egyszerű volt, nem? Ott üldögélt Lévi, el volt, fizikailag odajött hozzá Jézus, azt mondta, kövess engem, rendben. És tudta, hogy merre kell menni, mert fizikailag ott ment Jézus, arra megyünk, következő városba. Ma mit jelent ez? Ma mit jelent ez? Hova kövessem? Mit csináljak? Kézzel foghatóan. Két részben szeretnék erre válaszolni. Az egyik az egy általánosabb, a másik az egy nagyon konkrét. Beszélgessünk az általánosról először, hogy mit jelent azt, hogy követem Jézust. Az Istennel való kapcsolatnak, és innen fogjuk megkérdezni, az Istennel való kapcsolatnak van egy jellemzője. Ez pedig az, én így neveztem el, az jellemző rá, hogy mindent vagy semmit. Ez nem egy társas játék, bár volt ilyen a tévében is. Mindent vagy semmit. Egy nagyon-nagyon érdekes tanulmány a Bibliában, kikeresni az összes mindent szót, és az összes semmit szót, és ezeket összehasonlítani. Csináljátok meg. Elmegy vele egy hét, de nagyon megéri. Az összes olyan igét keresétek ki, amiben szerepel az, hogy mindent, vagy azt, hogy semmit. Én néhányat kikerestem nektek, és felolvasom, jó? Vagy ilyen nagyon kontra... Igazából ott indultam el, nem csak ezt néztem meg, hanem nagyon kontrasztos igéket kerestem. A végleteket, a fekete-fehéret. Úgyhogy ezekből fogok néhányat olvasni. Ezek nem könnyű igék, előre mondom. Nem könnyű ezeket olvasni önmagában, de nagyon biztatóak. Mert egyszerűen kiránt a határaidból. Hogyan? Hadd kezdjem először a Jelenések könyvénél. Ez egy hosszabb ige szakasz, de végigolvasom nektek. Tudok a gyülekezetekhez beszél. Tudok cselekedeteidről, hogy nem vagy sem hideg, sem forró. Micsoda kontraszt, nem? Sem hideg nem vagy, sem forró. A két véglet, fekete-fehér. Nem vagy sem hideg, sem forró. Bárcsak hideg volnál, vagy forró. Így, mivel langyos vagy, és sem forró, sem pedig hideg, kiköplek a számból. Mondtam, hogy nem egyszerű igék, amikor ezeket olvassuk. Mit jelent ez? Most erre nem megyünk el. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, de nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelem. Sáfárságról beszélünk, csak említem. Ez az. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben ízított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged, és védj gyógyító írt, hogy bekend a szemed, és láss. Akit én szeretek, megfeddem, és megfegyítem. Igyekezz tehát, és térj meg. És itt jön az az ige, amit mi, akik a féknél evangelizálunk, szinte minden evangelizációs beszélgetésnél használunk. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Forró hideg. Ugye? Mindent vagy semmit. Mivel ez az ember azt gondolta, ez a gyülekezet talán azt gondolta, hogy meggazdagodott, azt mondta magára, hogy nincs szükségem. Nincs szükségem. És ez a nincs szükségem, ez a langyos szív. Meghúzta a határt. Meghúzta a határt. Nincs szükségem az Istenre. És azt mondja itt Krisztus, térj meg az utadról. Rengeteg minden van ebben az igében, nincs időnk most ebbe belemenni. Amit el akartam mondani erről kapcsolatban az az, hogy Isten szíve milyen ebben az igén keresztül, mi sugárzik ki Istenről, azt látom én ebben az igében, hogy nem akar osztozni rajtam. Elkezdtem gondolkozni, hogy mit jelent osztozni. Azt mondja, nem vagy hideg, nem vagy forró. Legyél hideg vagy forró, de ilyen langyos ne. Azt, hogy nem tudom, hogy legyél forró, értem. Csak én legyek. Mit jelent? Ne osztozz rajtam. Mit jelent ez? Elkezdtem gondolkozni, és az a gondolat jutott eszembe, ki a legfontosabb nekem, Enikő, itt a földön. Mit jelentene osztozni, Enikő? Nem is akarok belegondolni. Enikővel a házasságunk olyan, hogy nem osztozunk egymással máson. Sem érzelmileg, sem gondolatban, pláne nem fizikailag. Semmiképp. Osztatlanul egymásé vagyunk. Házasok vagyunk. Ez a házasság. A házasság Krisztussal való házasságunk képe. Az Isten is erre vágyik. Ne legyél langyos. Ne osztozzál. Ne oszd meg, hogy ő is, meg én is. Csak én. Csak én. Mindent vagy semmit. Tudom, hogy kontrasztos lesz, amit mondok, de Korda Gyuriról fogok beszélni nektek. Nem a házasságáról, a póker szeretetéről. Ugye tudjuk, hogy Korda Gyuri nagyon szeret pókerozni. És manapság, nem tudom mennyire látjátok, vagy észlelitek, a póker nagyon népszerű lett. Hihetetlen népszerű lett. Nem csak a tévében, de a fiatalok között is. rengetegen elkezdtek pókerozni. Tehát nem lehet elmenni emellett a jelenség mellett. Én nem tudok pókerozni. De sejtem, hogy meg kell tanuljak pókerozni. A pókerben van egy kifejezés, sokszor hallottam már diákoktól, ez a kifejezés az, hogy all in. Erről úgy írnak, hogy Korda Györgynek a kedvenc szava, járása, ő így fordította ezt magyarra, hogy minden bent, vagy mindet rá. Mit jelent ez a pókerben az all in? Ki az, aki tud pókerozni? Ti tudjátok. Az all in azt jelenti, hogy fogom az összes zsetonomat, és betolom. All in. Mindent rá. Mindent bent van. Miért mondtam ezt el? Azért mondtam ezt el, mert én azt gondolom, és azt látom Isten igéjében, hogy az Istennel való kapcsolat, az egy all in kapcsolat. És ezt megnézzük mind a két oldalát. Ha csak így zsetonokat rakok be, az nem a biblikus kapcsolat az Istennel. Az Istennel való kapcsolat, az mindent vagy semmit. All in. Miért? Mert Isten részéről ez a kapcsolat all in. Isten részéről ez a kapcsolat all in. Hadd olvassam el nektek. Róma 8.32. Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Megint keresétek ki az összes olyan igét, amiben benne van, hogy mindent vagy semmit. Ebbe benne van. Hogy ne ajándékozna vele együtt mindent. Mit jelent ez? Ahelyett, hogy megpróbálnám megmagyarázni, magyarázza meg ezt az ige. Nézzük meg máshol, hogy magyarázza ezt Isten igéje. Efezus 1.22. Az ő lábai Krisztusról beszél. Az ő lábai alávetett mindent, és őt tett mindennek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Hát ez több idő kéne, hogy részletesen átmenjen rajtunk ez az ige. Mindent Krisztusnak adott, aki a fejünk, az egyház feje, a gyülekezet feje, aki teljessé teszi ezt a testet, hiszen Isten benne mindent adott mindeneknek. Olvassuk a következő igét, ami tovább magyarázza ezt. Efezus 3.19. És így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok az Isten mindent átfogó teljességéig. Isten nem azt mondta, hogy Krisztust adom nektek, a fiamat. Mit adott Krisztusban nekünk Isten? A saját lényét. Ami micsoda? A Biblia így írja le, a teljesség. Isten a teljességet adta oda a saját fiában. Mindent. All in. Azért az nem semmi. Azt se tudom, hogy mi az Isten teljessége. Én nem tudom elképzelni. Az egyik mód, amit ír az ige, hogy lehet megismerni Isten teljességét, az az, hogy megismerem Krisztus szeretetét. Megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, ez egy önmagában ellentmondó ige. Csak annyit jelent, hogy Isten hihetetlenül feszegeti a határainkat. Megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok. Mi a dicsőítés? Múlt héten beszéltünk erről. Az én dicsőítés definícióm a következő. Isten dicsőítése az, akkor azt gondolod, hogy ez az, amit ismerek az Istenből. Jön az Isten a szeretetével, és azt mondja, hogy ez nem az. Amikor ez szétrobban, az az én szeretetem. Amikor azt mondod, hogy nem tudom megismerni. Sokkal jobb emiatt sírni, mint a fogfájás miatt. Na, ez az Isten dicsőítése. Amikor jön az Isten, Krisztus szeretetében megismered, és szétrobban a lelked, és azt mondod, hogy mekkora az én Istenem. Mindent adott, a teljességet. Kolossé 2:9. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Meg lesz. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez. Isten önmagát adta a teljességet. Isten számára ez a kapcsolat ólin. Mindent beadott. Az 1 Korintus 13-a Isten szeretete így van leírva. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. Négyszer a mindent. Keressétek ki az összes többit. Én csak néhányat hoztam. Na. Amikor rácsodálkozok erre, amikor ott vagyok ezzel a szeretettel, mit vált ez ki belőlem? Kövess engem. Hol a határ? Hol a határ? Erre az kezdeményezésre Isten választ vár. Isten igéje óv minket attól, hogy csak néhány zseton dobjunk el ebbe válaszként. Isten igéje arra hív engem, hogy ez a kapcsolat legyen a számomra is all in. Én nagyon sokszor óvatosan játszom a hívő életet. Ráteszek egy zsedont, meglátjuk, hogy hogy telj el. És ha bejön, akkor ráteszünk még egy zsetont. Aztán még egy zsetont. Az Isten meg már rátette önmagát a játékra. Ez a hit. Ez a hit. Nagyon érdekes, amikor jól mennek a dolgok, akkor hogy játsszuk ezt a pókert? Amikor jól mennek a dolgok, akkor teszünk be kevesebb zsetont. És amikor rosszul mennek be a dolgok, rendek a dolgok, akkor teszünk be több zsetont. Itt nemrég hallottam egy prédikációt, a része volt egy illusztráció, hogy melyik, és egy kicsit a sáfárságról, melyik Amerika legszegényebb állama? Mississippi. Jelenleg Mississippi a legszegényebb. Gondolom, ilyen átlag jövedelem szempontjából. Melyik államban a legmagasabb az adakozás? Mississippiben. Abban az államban, ahol gazdagok az emberek, és abból a gazdagságból adnak egy zsetont, ami lehet, hogy az az egy zseton több, mint a Mississippiben élő szegény embernek az egy zsetonja, de arányosítva lehet, hogy az a Mississippiben élő szegény hívő, az az egy zseton az a mindene volt, és odadta. Gondoljatok a szegény asszonyra. Jézus azt vette észre, és azt mondta, ez az adakozás. All in. Nem egy zseton a gazdagságomból, all in. Beszélünk a sáfárságról. Talán érzitek. Keresünk további kontrasztos igéket. Most már nem Istenre, hanem rám. Máté 22:37. Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet. Hogyan? All in. Teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. A teljes szívünket kéri. Mindenemet, amin van, azt én felteszem erre a kapcsolatra. Minden, amit van, én felteszem erre. Ez a hit. Ez a hit. Példabeszédek 3:5-6. Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ez a hit. Minden utadon rágon, és ő egyengetni fogja. Filippi 3:8. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek. Mit? Mindent. Hogy Krisztust megnyerjem. Mindent? Mi ez a minden? Egy üzleti tárgyalást is, egy pelenkázást is, egy kapcsolatot is. Mit? Én a pelenkázáson gondolkoztam el. Enikővel kiszámoltuk, most már harmadik gyereknél tartunk, már csak egyet pelenkázunk, hogy 9000-szer pelenkáztunk eddig minimum. Majd elmondom, hogy számoltuk ki. De három gyerek az nagyjából ennyi, hogyha 2 éves korukig nyomják a pelusba. Az nagyjából 9000 pelus. Ebből szerintem 8500-et Enikő. Én is sokat szoktam pelenkázni. Ezért gondolkoztam rajta. Aztán kiszámoltam, ez mennyi idő. Drága testvéreim, ez azt jelenti, hogy körülbelül 20 napon keresztül, 24 órában csak pelenkázol. Ha én 3 perccel számoltam egy pelenkázást, az 20 teljes nap. Tehát az elmúlt 8 évükben Enikővel, ebből 15-öt ő, mondjuk 5-öt én, azzal töltöttünk, hogy álltunk egy pelenkázó előtt, és csomagoltunk. 20 napon keresztül, alvás nélkül, 24 órában. Ez is benne van a mindenben. Azért ez 20 nap, ez nem kevés. És akkor ott van, amikor befizettem a csekket, amikor vásároltam, számolta ki egy nő, mennyi időt tölt bevásárlásra az elmúlt 1 évben, hány napot töltött, ha összeadom. Az is benne van. Az is benne van. All in. Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekeztek. Akár pelenkáztok, akár vásároltok, akár fáradtak vagytok, akár nem, akár kirándultok, akár mozit néztek, akár itt vagytok, Isten tiszteleten, akár nem, mindent Isten dicsőségére tegyetek. A teljes odaadás nem azt jelenti, hogy a meglévő életemben még többet pakolok bele. Ne értsetek félre, nem ezt jelenti, hogy még többet, már nem fér bele semmi. 9000 pelenka mellé nem fér más. Nem fér bele. Nem, azt mondja, hogy a meglévő életemet teljesen adjam oda. Nem még többet belegyömni, nem ez az üzenet. Ami már tele van gyömbe, azt. Miért? Mert vannak a Bibliában semmit kijelentések is. Nem csak mindent van, hanem semmit. Olvassunk egy semmit igét. Nem semmi. János 15:5. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, az terem sok gyümölcsöt. Mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kénytelen vagyok lefordítani legalább magamnak, amit Isten nélkül teszek, annak a jelentősége semmi. Az örökké valóság szempontjából. Én nem akarom azt, hogy az elmúlt 8 évemből 20 nap semmi legyen. Én azt akarom, hogy az a 20 nap is benne legyen. És ezen gondolkoztam, hogy pelenkázás közben is lehet imádkozni az Emmáért. És akkor nem csak arról szól, hogy nyomjuk le, gyorsasági verseny. Azt is az Isten dicsőségére. Az anyagiakban is. Az anyagiakban is. Az egyik legerősebb semmit állítás az igében a következő. 1 Timóteus 6:7. Mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. Mesztelenül érkeztem, mesztelenül fogok elmenni. Amit itt közben magamra öltök, azt pedig arra akarom használni, hogy valahogy köze legyen az Isten dicsőségéhez. Valahogy köze legyen. Az anyagiakban is. Isten ilyen all-in követőket keres. Amikor azt mondja, hogy kövess engem, ilyen all-in követőket keres. Márk 10:28. Péter megszólalt, és ezt mondta neki. Íme, mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Lukács 5:11. Erre kivonták a hajukat a partra, és mindent otthagyva követték őt. Lukács 5:28. Az ott hagyott mindent, felkelt és követte őt. A minden szó mind a háromba benne volt. Ilyen követőket keres az Isten. És a póker egy dolog, a keresztény élet, a kapcsolat Istennel nem egy szerencsejáték, hanem hitbeli döntések sorozata. Hitbeli döntések sorozata. Ez volt az általános. Jöhet a praktikus. Hogyan feszíti Isten ki a határaimat? Egyrészt így. All-in követőt keres. Kész a szívem arra, hogy mindent. De amikor ezen gondolkoztam, akkor azért eszembe jutottak a következő mondatok. Én ehhez túl fáradt vagyok, Istenem. egy ilyen hét után Tatjana szétbarmolta a számat, szétszette a számat. Fáradt vagyok, Istenem. Nem fér bele más az életembe. Vagy, Istenem, nekem nincs elég hitem ehhez. Hogyha azt kéred tőlem, és nekem vannak ilyenek, hogyha azt kéred tőlem, nekem ahhoz nincs hitem. Nem vagyok kész rá. Vagy annyira fáradt vagyok már is, hogy hogy a túróba éljek még ilyen odaszánt életet. Vagy, annyi minden köti le a figyelmemet, erre már nem jut. Higgyétek el, csak újra mondom, hogy az odaszánt élet nem több, hanem csak más. Az odaszánt élet nem több, hanem más. Ugyanaz az élet, csak máshogy. Nem több. Mert többre nincs energiánk. Pláne a saját erőnkből. Isten arra hív, hogy a gyakorlatban éljük meg ezt az all-in kapcsolatot. Az all-in kapcsolat, én így nevezem, az nem azt jelenti, hogy na akkor ott hagyom a családomat, nem temetem el a szüleimet, az egész vagyonomat elszórom, odadom nektek, kocsimat, mindenemet, és holnaptól irány Afrika. Kezi csókolom. Ha mindannyian így értelmeznénk, az azt jelenti, hogy kőszikla a gyülekezet kiürülne, és mindannyian Afrikában lennénk. Nem lehet egyszerre mindent. A szívemben igen, de a gyakorlatban nem. A szívemben igen, általánosan igen, de a gyakorlatban Isten máshogy kéri ezt. Először kéri a szívemet, all in, és a gyakorlatban pedig a következő módon, ahogy én látom az igében. Isten folyamatosan arra hív, hogy tegyünk egy konkrét lépést a meglévő határainkon kívülre. A szívemben azt kéri, hogy all in, és ha az megvan, ez praktikusan úgy jelenik meg, és nézzétek meg Jézus hogyan tanítványozta a tanítványait, mindig kér egy konkrét lépést, ami kívül van a határaimon. Isten kezdeményezi ezt, nem nekem kell kitalálni. A legtöbb hívő így gondol erre, hogy odaszánom magam, na akkor most ezt megcsinálom neked. Meg azt is, mostantól. Aztán egy hét múlva úgy elfáradok bele, hogy csak nézek, hogy hol az Isten ebben sehol. Nem. Nem azt jelenti, hogy mindent egyszerre, hanem azt jelenti, hogy meghalom, hogy az Isten mi az az egy konkrét dolog, amit kér. Volt, hogy a tanítványoktól egy apróságot kért, volt, hogy lehetetlen dolgot kért. Volt, hogy azt kérte tőle, hogy menjenek be egy adott házhoz, és készítsenek elő neki egy húsvéti vacsorát. Szál, fontos. Apró kérés, kérte őket. Volt, hogy egy másik vacsoránál, vagy ebéd, ki tudja mi volt, 5000 embert vendégeljenek meg. Kívül volt a határokon? Abszolút kívül volt a határaikon. Jézus folyamatosan mindig olyat kért a tanítványaitól, ami kívül van a határain. Egy konkrét lépést, ami kívül van. Mi lehet ez neked? Mi lehet ez neked? Szeressek valakit, akit eddig nem tudtam. Szeressek valakit, akit eddig nem tudtam. Lehet, hogy ez az. Nem tudom. Csak példákat mondok. Beszéljek egy olyan helyen, és egy olyan helyzetben róla, ahol eddig nem tettem. Kívül van a határaimon. Őszintén mondom nektek, minden egyes evangelizációs beszélgetés, amiben részt veszek, kívül van a határaimon. Soha nem tudom azt mondani, bár hetente evangelizálok, hogy ez már belül van a határaimon, mert minden egyes beszélgetés ismeretlen. Fogalmam sincs, hogy Isten ott mit fog csinálni. Vagy imádkozzak azért, amiért eddig nem imádkoztam. Vagy adjak oda valakinek valamit, amit eddig nem tettem meg. Ez lehet adakozás, lehet idő, lehet fizikai dolog, lehet egy telefonhívás. Csomó minden lehet. Egy konkrét dolog. Isten folyamatosan kezdeményez ilyen konkrét dolgokat felénk. Ezért izgalmas a keresztény élet. Ezért izgalmas. Az all-in az nem azt jelenti, hogy mostantól mindenre igent mondok. Minden szolgálatra. Nem. Csak arra az egyre, amit az Isten kér tőlem. És az all-in azt is jelenti, hogy csomó mindenre miatt nemet fogok mondani. Én rengeteg szolgálatra mondok nemet. Hogy arra az egyre, amire az Isten azt mondta, hogy ezt kérem tőled, igen tudjak mondani. Ez nem szégyen. Az all-in kapcsolat nem azt jelenti, ezért mondtam azt, hogy a praktikus az nagyon más, mint az általános. Az általános mindent. A gyakorlatban elég azt az egyet ezen a héten, amit az Isten kér. És minden másra akkor azt tudom mondani, hogy ezt mástól fogja az Isten kérni. Majd mástól fogja az Isten kérni. A megtérés az mindig egy prioritás. Az ilyen kérés az Istentől mindig beleütközik az én prioritásaimba. És valahogy át kell rendezni ezeket, ahhoz, hogy ezt meg tudjam csinálni. A legjobb definíció eddig, amit hallottam, a megtérése az, hogy valaki megváltoztatja a fontossági sorrendet az életében. Ez a megtérés. Ettől változik az élet. Amíg ez nem történik meg, amikor ezt látom, akkor tudom azt mondani, hogy itt tényleg történt megtérés. Ez nekem nagyon sokat segít. Nem csak egy ima, nem csak szóban, a prioritásai megváltoztak. Megtért. Minden egyes ilyen lépés, amikor azt mondja, Isten, eddig itt volt a határod, most azt kérem, hogy kövess engem. A szívem all in, és ezt az egy konkrét lépést megteszem. Ezt jelenti. Ezt jelenti követni, a határaimon túllépni. Hol van az én keresztény életem határa? Kérdezheted. Mert ott élem a keresztény életemet, azon belül. Nagyon-nagyon sok olyan hívő van, aki a gyülekezetben éli a keresztény életét. Aztán kimegy, és ott éli a másik életét, aztán jön ide, itt éli a keresztény életét, föltöltődik, aztán ott kimegy, ott elfárad, más életet él, és visszajön. Nem, all in, az egész egyben van. Isten mindenütt ott van. Isten mindenütt ott van, és ott is mindig kér valamit. Lehet, hogy dolgozik egy kollégádban most. És a jövő héten azt fogja mondani, hogy te beszélj neki róla. Rólam neki. Nem tudom. Ez nem azt jelenti, hogy ezt kéri. Én csak ötleteket mondok. Próbálom elkezdeni a gondolataitokat ébreszteni ez ügyben. Ma gyülekezeti fórum lesz. Gyülekezeti tagok, ezen részt fogunk venni. A gyülekezetünk jövője, az kívül van a gyülekezetünk jelenlegi határaim. Ha a gyülekezetnek valaha háza lesz itt Budaörsön, az valahol ott nagyon kívül van, nem Budaörs határain, de a mi jelenlegi határainkon. Az nem fog úgy menni, ez a gyülekezet nem fog úgy épülni, hogy itt majd a határainkon belül berak az Isten egy gyülekezet. Nem, mert hitből akarja. Ott lesz kint. Ha akarunk egy ilyen fajta szolgálatot elkezdeni, nem tudom mit, nem akarok konkrétumot mondani. Jó lenne, ha tőlünk jönne. Az kívül lesz a jelenlegi határainkon, és hitre lesz szükség, és sáfárságra, és adakozásra. Érzitek? Erről beszélek. Hittel, hogy az megvalósuljon. De én csak gondolkoztam a gyülekezeti házom. Géza, akik már építettek egyet, írt egyet, és az egyik dolog, kérdeztük, hogy milyen volt építeni egy gyülekezeti házat. Az egyik dolog, ami nagyon megfogott a csomó praktikus dolog mellett az, hogy volt néhány család, aki anyagilag hihetetlen terheket vállalt ebben. És mondta az összegeket, és azt mondta, hogy jó, én kész lennék én erre. Na itt már mindjárt volt nekem egy hívás. Kész vagyok én így adakozni? És ennyit? Adakozásról is beszélünk, de sok minden másról, a sáfárságról. A sáfárság az hitben járás. Nem más. Na, a végére egy nagyon-nagyon praktikus tanácsot akartam adni nektek, amit kézzel foghatóan el lehet vinni ebből az egészből, amiről ma beszéltünk. Egy tanács, vagy megfogadjátok, vagy nem, egy ötlet, aztán alakíthatjátok is. Mi lenne, hogyha a következő, nem tudom, egy hónapban, tudom, hogy sűrű az élet, tudom. Fognátok egy fél napot, 9-től délig. Kivesztek Szabit, hogyha arra van szükség, vagy hétvégén gyerekeket elpasszolni. Ha elég fontos, akkor meg tudom csinálni. Nincs olyan, hogy nem tudom. Fél napot veszek, főzök egy jó kávét, egy jó teát, mindent kikapcsolok, de mindent. Mindent. Ezt a pár órát odaszánom az Istennek. Fogok egy üres papírlapot, és erre elkezdek mindent kiírni, ami bennem van. Mindent, ami eszedbe jut. Milyen most az életed? Mi van most az életedben? Pelenkázás. öt labda. Ami fontos, amit szeretnél csinálni. A családommal való időtöltés. Szolgálat. Munka. Fejlődés. Szeretnék olvasni. Szórakozás. Sport. Mindent. De ami szedbe jut, össze-vissza leírod egy papírra. Ez egy nagyon-nagyon jó gyakorlat. Nagyon kézzelfogható próbálok lenni. Ezt megcsináltam, nagyon sokat segített. Másokkal is megcsináltam már, és nagyon sokat segített. Ez a papírlap tele lesz csomó mindennel, ami most az életed. Ami zajlik. Következő javaslatom az az, hogy csinálj ezekből öt nagy csoportot. Gyűjtsd ezeket össze egy csoportba. A lelki életem. Mi tartozik bele? Szeretnék egy lelki könyvet olvasni, itt ezt leírtam, belerakom. Egy kicsit átláthatóbbá válik, hogy milyen most az életed, és hol van a határa. Ez erre nagyon jó. Egy óra alatt meg lehet csinálni. Meg tudom nézni, hogy hol van most az életem határa. Mi most az én életem? Mi van benne? Mi van benne az életemben? És utána én azt mondom, hogy a hosszabb időt arra érdemes szánni, fogd az egyes területeit az életednek, és kezdj el imádkozni. Szállj időt arra, halld meg, hogy az Isten mer beszél, szól hozzánk. Az egyes területeken, lehet, hogy csak az egyiken, mi az az egy lépés, amire hív? Ez az egy konkrét lépés, amire hív. Szálljatok erre időt, próbáljátok ki. Lehet, hogy egy délelőtt nem elég. Lehet, hogy több délelőtt kell. De érdemes elkezdeni. És utána, ha ez megvan, akkor lehet válaszolni arra a kérdésre, hogy kövess engem. Ha kész a szívem all-in, akkor követni fogom, és megteheted ezt az egy lépést. Ami kívül lesz a papírom, valószínű, kívül fog esni, hit fog kelleni hozzá, Isten csak olyat kér, amihez hit kell, és csodákat fogsz tapasztalni. Képzeljétek el, milyen lenne, ha ezt mind elkezdenénk gyakorolni. Képzeljétek el, milyen gyülekezet lenne ez. Nem mondom, hogy nem gyakoroljuk. De hogyha mind, és egyre többen, és rendszeresen elkezdenénk ezt gyakorolni. Az adakozásban, a sáfárságban, a kapcsolatainkban, a lelki, a munkánkban, mindenben. Ez azt jelenteni, hogy ebben a gyülekezetben mindenki hitben jár. És az Isten csodáit tapasztaljuk meg, nem csak nagyban, mint fórum, hanem kicsiben, személyes életünkben. Ezért izgalmas a keresztény élet. Összefoglalva, Isten Krisztus, mint a tanítványunk, vezetőnk, csöpögteti a kérdést, a tesztkérdést. Kövess engem. Mi lenne nehéz neki azt mondani, hogy követlek? Milyen szív kell ehhez? Az Isten odaadta az a teljességet, a saját lényét. Azt kéri, hogy én is a teljes szívemet fektessem le. És ha ez megvan, várhatom azt, hogy konkrét lépésekben, hitlépésekben vezetni fog. Ezt hallva, ha ezt élem meg, akkor úgy fogok visszatekinteni az életem végén, a lépéseimre, amit tettem, hogy azok Isten lépései voltak. És az az, én olyan életet szeretnék élni. És hiszem, hogy ti is. Imádkozzunk röviden. Mennyei atyám, köszönöm, hogy így szólíthatunk, hogy mennyei atyám. Hiszem, hogy Krisztusban így szólíthatunk, hogy abba atyánk. Köszönöm, hogy mindent odaadtál nekünk. Sőt, a teljesség Krisztus szeretetében bennünk lakozik. És hogy megismerjük ezt a szeretetet, és szétfeszíti a szívünket, szétfeszíti a határainkat, leborulunk és dicsérünk téged. És szeretnénk megtanulni, leborulni, dicsőíteni téged mindenünkkel, amink van. Legyen az anyagi, legyen az kapcsolat, bármi, minden. Isten, tiéd a munka, tiéd a Szentlélek. Kérlek, tedd ezt konkrétan az életünkben. Mit jelent ez az én életemben Baczynszky Lacinak jövő héten? Mi az a lépés? Mi az, amit még feszegetsz a határt? Szeretnénk szétrobbanni ilyen értelemben a szívünkben Krisztus szeretetétől, és téged dicsőítő életet élni. Mert ez kedves neked. Ezt várod, válaszul arra, hogy mindent odaadtál nekünk. Amen.